időről időre próbálok hozni különlegességeket számotokra, olyat, ami nem feltétlenül forog közkézen, vagy csak Magyarországon keveset beszélünk róla, és ma is egy ilyen következik, és reméljük, hogy ez nem az utolsó lesz, legalábbis én nagyon szeretném. Amit most hozok, az egy klasszikus svájci történet. 19. században alapított egy luxus céget, aki után alapított egy belépő luxus óramárkát, és ennek a három legfrissebb modellét nézhetitek meg, konkrétan a világon, hát nem elsőként, de az első között, ugyanis csak tegnap jelentették be őket, úgyhogy ez következik a folytatásban. Ez itt a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Az alapító, amiről mindenképpen egy kicsit beszélni kell, az a Deskow vagy Deskow von Schultes. Ez egy 1889-ben Zürichben alapított, ma holding company-nek neveznénk. Eredetileg ő különböző luxuscikkek forgalmazásával foglalkoztak, mint mondjuk például Shyam-mel, de felismerve az idők szavát, szereztek meg jogosultságokat arra, hogy különböző luxusórákat értékesítsenek. A II. Világháború után olyan márkák kereskedelmi jogát szerezték meg, mint mondjuk a Jaeger LeCoultre vagy az Audemars Piguet, ami egyébként nagyon érdekes, mert az Audemars Piguet-ben a mai napig is kisebbségi részesedésük van, és ez a kapcsolat onnét is látszott, hogy 2008-ban a Deskow-tól érkezett közvetlenül az Audemars Piguet-nek az új ügyvezetője, úgyhogy a két cég érdekes szimbiózisban áll egymással, és a Deskow von Schultes alapított 1961-ben egy white label gyártót Saint-Nyolözsében, ez ugye Jura tartományban van, tehát konkrétan Svájc egyik óragyártó központjában, és annyira jól ment ez a white label dolog, hogy megalapították a saját márkájukat 1975-ben, amit ma úgy hívnak, hogy Maurice Lacroix. Mivel ez egy holding cég és különböző befektetésekkel foglalkozik, ezért még a környéken össze-össze vásárolgattak egy-két dolgot, szerkezetgyártót, toggyártót, szíjgyártót és ilyesmit, és így alakult ki az, hogy vertikálisan teljesen integrált lett maga a Maurice Lacroix, majd egyébként 2008-ban megvette az ázsiai disztribúciát a márkának a DKSH, majd 2011-ben a teljes márkát eladták nekik, és a mai napig is egyébként a DKSH-nél vannak a Maurice Lacroix-nak a tulajdonjogai, ami egyébként önmagában is érdekes, mert már gondolom a cége azért annyira nem népszerű, de például ők adták el a Glycine-t az Invictának, és például a Girard Perregaux-nak a jogaival is rendelkeznek. Rendelkezik a Breitling, a Corum, az Ulysses-Nairn és a Harry Winstonnak az ázsiai piacra lévő kereskedelmi jogaival, és 20%-os tulajdonrésze van az 1822-ben alapított Bovéban is. Úgyhogy ez a cég is egy kicsit olyan, mint egy pók így a hálójának a közepén, akinek így minden egyes csápja rajta van valamilyen kis hálón, és megérzi, hogyha történik valami az iparban, úgyhogy valami ilyesmit kell elképzelni. De most elég ennyi a historizálásban, nézzük meg, hogy milyen órákat jelentett be a Maurice Lacroix tegnap. Szerintem tagadhatatlan tény, hogy a Maurice Lacroix-nak ma a legismertebb termékvonala az Aecon, és egyáltalán nem meglepő, hogy ez a 2016-ban bemutatott termékvonal ennyire sikeres lett. Na jó, nem teljesen minden gyökér nélkül, ugyanis a 90-es években már próbálkoztak hasonló dizájnnyelvezettel, akkor Calypso-nak hívták ezt a fajta megjelenést, és ha megnézzük természetesen egymás mellé téve a két dolgot, akkor azért vannak benne hasonlóságok, de természetesen nagy különbségek is. Úgy gondolom, hogy azért az a, hogy eltelt 20 év, és egy kicsit ráncba szedték a Calypsót, és egy másik termékvonal nevet adtak neki, az mindenképpen megsüvegelendő, és szerintem ez egy jó irány volt. Ugye eredetileg kvarc kiadásokként indult az Aecon, 39-es, illetve 42-es tokméretekkel. 2018-ban upgrade-elték, és akkor kapott automata szerkezetet, és azóta egyébként jelentek már meg 44 mm-es változatok, és ezekből vannak automaták, kvarcok, kvarckronok, és amiket most hoztam, azok szintén kvarckronok lesznek, viszont a 42-es tokméretből. Az Aecon egyébként azért is érdekes, mert mindenképpen egy ilyen urbánus termékvonalat, vagy valami urbánus feelinget szeretne hozni. Ez egyfajta városi környezetbe helyezett modern építészet, tehát hogy valami ilyesmi, hogyha nagyon akarod, akkor bele lehet látni különböző házaknak a vonalát, bele lehet látni a nagyszögletes, akár mondjuk brutalista dolgokat, és egyébként lekerekített formákat, tehát ami mondjuk ilyen posztmodern és hasonló dolgokat, de a magam részéről egyébként nem szeretnék feltétlenül ennyire elvont lenni, úgyhogy ennyi pofázás után akár kézbe is vehetjük őket. Három eltérő színállásban érkezett meg hozzám, természetesen klasszikus feketében, összetévezhetetlen magabiztos kékben és egy ilyen ezüst színű, fehér színű változatban. A feleségem egyből ezt az ezüst számlaposra szúrta ki, hogy azt mondta, hogy szerinte ez a legjobb. Ezzel egyébként nyilvánvalóan hölgyekkel nem vitatkozunk, úgyhogy ezt meg kell hagyni, hogy természetesen így van, bár nekem egyébként, és majd lehet, hogy a videó tanúsága szerint is, a kék szerintem sokkal jobban mutat. Önmagában érezni ezen az órán azt, ami magának a márkának az üzenete, legalábbis én szerintem, hogy a Maurice Lacroix mindenképpen szeretne az a fajta nem csak belépő, hanem konkrétan elérhető luxus lenni. És amikor valaki elérhető luxusról beszél, az egyébként mindig büdös, főleg akkor, amikor olcsón teszi ezt. Természetesen ezek az órák nem olcsók, azért mégiscsak úgy beszélünk róluk, hogy ezek ilyen 1500-2000 eurós ár környékén szokott a Maurice Lacroix gyártani, és nyilvánvalóan ez most sem lesz másképpen. És természetesen a Maurice Lacroix nem gyárt olcsó órákat abban az értelemben, mint ahogy mondjuk az elérhető áru gyártók gyártanak, viszont minőséget gyárt, és ez nekem nagyon fontos. Tehát, hogyha mondjuk kézbe vesszük ezt az órát, és elkezdjük nézni mondjuk a fémszíjának a minőségét, arra most lehetne nagy szavakat használni, de például az integrált fémszíjas óráknál a fő dolog mindig, és a fő attrakciónak a fémszínnak kell lenni, tehát hogy annak kell hibátlannak és tökéletesnek lenni, és mondom, nem szeretem a nagy szavakat, és nem is akarok ilyesmit használni, de konkrétan ezek tényleg olyan minőségű fémszíjak, mint amiket a Prestige gyártóknak az óráin látsz, és nyilvánvalóan egyébként nem tökéletesek az órák ezen az áron, de mondjuk, ha azt mondod, hogy megkapod az érzésnek a 95%-át az árnak mondjuk 20-adáért, 30-adáért, akkor szerintem az nem feltétlenül hangzik egy nagyon-nagyon rossz üzletnek. Nagyon jó a fogása a toknak, és érzed rajta az, hogy konkrétan ezzel dolog volt. És ez ugye olyasmikben nyilvánul meg, mint mondjuk, hogy a szíjat, amikor megnézed, hogy természetesen ebben az árkategóriában nem fér bele az, hogy bármilyen alkatrész vágjott. Pont a múlt héten volt nálam egyébként egy óra bemutatón, és a koronáját megfogtam, és így basszus, ez vág. És nyilván egy 170 ezer forintos órától erre azt mondhatod, hogy hát jó, ennek bele kell, hogy férjen, vagy nem biztos. Viszont egy olyan óránál, ami svájci gyártású, és 1000 euró fölé pozícionálják, ott ilyesmi nem történhet meg, és természetesen itt nem is történik. Nekem nagyon szimpatikus ez az ötrészes fémszíj. Ez konkrétan nagy svájci presztízs luxusgyártó márkáinak a fogását és hangulatát idézi, hozzáteszem, hogy teljes joggal, és amikor így fogjuk, azt lehet rajta érezni, hogy beletették tényleg az igényességet, az, hogy egyébként a tokfülek megint csak Chamfordot kaptak, és egyébként ugyanez igaz, a színnak minden egyes szemének a szélére is, és egyébként ettől lesz igazán ilyen kis szofisztikált fogása. Ez egyébként elől megkapta, hátul egyébként nem, viszont hátul is nagyon stabil a dolog, és ami nekem nagyon tetszik, és nagyon, nagyon izgalmas benne, hogy a szemek nem ugyanolyan magasak. Tehát, hogy amikor elkezdődik, a toktól megyünk a csat felé, így konkrétan szűkül a szemeknek a magassága, és szerintem ez is egy olyan dolog, hogy persze meg lehetett volna csinálni, hogy ugyanakkorák legyenek a szemek, persze, hogy meg lehetett volna csinálni, hogy ugyanolyan szélesek és ugyanolyan vastagok legyenek, de önmagában ez a fajta igényesség, ahogy így dolgozzák le a szíj szélességet a toktól egészen a csatig, ez nekem egyébként általában tetszeni szokott, főleg amikor egyébként ennyire igényesen van megvalósítva, mint ebben az esetben. A csat lesz a következő, megnézzük, és természetesen a csatban sem hibázik a gyártó, tehát rendes normális pillangócsatot kapunk, belül perlázsolva vannak az alkatrészek, ahogy egyébként ezt el is várnánk, úgyhogy szerintem ez is abszolút rendben van. A toknak a nagy része ugye szálhúzott, viszont a lünettán ugye ezek a kis kitüremkedések, amiket karoknak szokás hívni, azok pedig természetesen polírozva vannak, és egyébként a lünettának a külső élei is, úgyhogy ez ad egyfajta ilyen nagy játékosságot az órának, és így viselés közben, amikor rajtad van, akkor érzed csak, hogy egyébként nem veri vissza a fényt mindenhonnan, de bizonyos szögekből igen, és egyébként még pluszban a karoknál még egyébként ez ad egy ilyen kis pluszt is, hogy ott is megtörik a fény, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas érzés, és ami egyébként nekem nagyon tetszett, hogy normális menetes koronazár van, még akkor is, hogyha egyébként egy kvarcóráról beszélünk, és a gyors dátumállítás az mindig egy neuralgikus dolog. A svájciak tudjuk, hogy általában nem szeretik a kvarc szerkezeteket, mármint, hogy nekem az az érzésem, hogy általában, amikor svájci gyártó kvarcszerkezetes órákat gyártanak, akkor ott, mintha így spórolnának ezzel a dologgal, vagy egyszerűen csak, mintha még mindig bennük lenne a az időzőjeles kvarcválság miatti frusztráció, és ezért szar kvarcverkeket laknak ezekben az órákban. Hogy egyébként konkrétan milyen kvarcverk van ebben, az nem derül ki, az viszont biztos, hogy a dátumváltásának az érzése egyébként tök jó. Tehát, hogy nagyon sokat van a kezemben olcsó órák, japán szerkezetes órák, akár kínai szerkezetes órák, és itt egyébként a dátumváltás az konkrétan élmény volt, úgyhogy én nem számítottam erre. Olyan érzés volt itt dátumot váltani, mondjuk egy mechanikus órán, nem kattant akkorát, tehát körülbelül ennyi volt a különbség, de a feelingje ugyanaz volt, nem pedig az, hogy így, ahogy csavarom, úgy már egyből pörög a tárcsa, hanem hogy volt valamennyi átmenete, kellett bele erőt tenni, tehát nem csak úgy szállt. És ez számomra egyébként egy tök jó érzést ad. Megmondom az is, hogy rendesmentes koronazárva nem csak kihúzható, bepattintható, hanem azért nyilván a vízállóságot valamire adni kell, és hát természetesen ez egy olyan dolog, amire meg lehet adni. Ha a számlapot nézzük, akkor ott is ugye a minimalizmus a jellemző. Itt nincs semmiféle mintázat, pattern vagy ilyesmi magán a számlapon, itt csak eltérő színek váltakoznak. Ugye a fehér számlapon kékek a segédszámlapok, mert egyébként a segédszámlapoknál itt azért van még egy kis csavar, mert nyilván a külső beosztásokat tartalmazó gyűrű az kiemelkedik a síkból, az külön polírozva van, és hogyha ezt színbe állítjuk, akkor látszik is. A segédszámlapoknak a textúrája pedig koncentrikus köröket tartalmaz, és ezzel pont elüt a lényegében a külső gyűrűtől, amik egyébként egy magasságban vannak a rakott indexekkel, és ugyanúgy polírozva vannak, úgyhogy ez így egyfajta egységet alkot, és amikor rájuk vetül a fény, akkor konkrétan együtt csillognak, és ez tök jó. Fehér számlaposnál egyféleképpen voltak a gyűrűk, viszont azt nézem, hogy a kék számlaposnál azért így történetesen más a dolog, ugyanis a gyűjtő kapott ugyanolyan polírozást, mint amilyet az indexek, illetve a 12 óránál lévő segédszámlap, ők valami teljesen más textúrájú és vastagságú gyűrűt kaptak. Ezzel ugye a gyártó általában azt szokta csinálni, hogy így funkcióban elválasztja a különböző dolgokat. Itt egyébként én inkább dizájnra gyanakodnék, mert a funkcióban ugye a 9-nél lévő segédszámlap és a 12-nél lévő segédszámlap összetartozik, a 6-nál lévő pedig nem, mert az ugye magának az óra kijelzéshez tartozik, úgyhogy itt így ilyen szempontból egy kicsit más a történet. És én szempontból egyébként a fekete például egyáltalán nem más, a feketén ugyanezek a design megfontolások azok, amik magán az órán megfigyelhetők. Szerencsére ezzel a videóval kapcsolatban sem kell önmagamat meghazudtolni. Többen kérdezték már a véleményem a Maurice Lacroix-ról, van is olyan ismert zenész, aki kikérte a véleményem, és utána vett ilyen órát. Úgyhogy én nagyon örülök egyébként, hogy terjed az ige, és hogy vannak, akik meghallgatják a tanácsaimat, és ez alapján vesznek órát, és főleg, hogyha mondjuk egy ilyen óráról van szó, mint ami most így konkrétan itt van előttem. Ugye nyilván Zafir maga a kristály, és tükröződésmentességet kapott, és azt nézem, hogy itt nem belül van rajta, hanem biztos vagyok benne, hogy szemben van rajta, tehát hogy ez biztos, hogy kívülről van rajta, ami egyébként egyáltalán nem gond, meg a kék színeket amúgy is szereti maga a Maurice Lacroix, és így nagyon jól játszik ezekben a színekben. Természetesen ugye van rajta nyomással a márkanév, de a logó az természetesen ugyanúgy rakva van a számlapra, ahogy azt egyébként elvárnánk. És ilyen szempontból a feketén sincs semmi újdonság, az nem hoz semmi különbséget az előzőhöz képest, és mivel ugye kvarc szerkezetről beszélünk, ezért a hátlapon természetesen nincs semmi üvegbetétes hátlap vagy bármi, hogy nézhessük a szerkezetet, viszont a színak van gyors színcserélő csatlakozása, ami egyébként egy tök kényelmes dolog abban az esetben, hogyha az ember ugye úton van, és mondjuk nem tud eszközzel, vagy bármivel, vagy nem szeretne egyáltalán magával teljes órás eszköztárat vinni, de mégiscsak az van, hogy szeretné az integrált fémszíjas óráját útközben cserélni, mondjuk bőrszíjasra, vagy valami ilyesmire, és az ilyesmi egyébként szerintem mindig tök jó megfontolás, főleg akkor, hogyha ezek biztonságosan működnek. És ezek után már csak egyetlen dologgal vagyok adós, mégpedig ezeknek a csodáknak az árával. Ezek egységesen az összes magyarországi kereskedőnél 513 ezer forintos listáron fognak forgalomba kerülni, pontosan úgy, mint ahogy az összes korábbi kvarc modell. Ami egyébként olyan szempontból nem rossz, hogy láttam olyan modelleket, amik egyébként például bőrszíjjal érkeztek, így azért mondjuk fémszíjjal ugyanazt a dolgot megkapni, szerintem egészen jó ajánlat. És pont ezért úgy gondolom, hogy amikor valaki keres egy belépő luxus kategóriás órát, és elgondolkodik a nagymárkáknak a kínálatán, akkor szerintem mindenképpen sorra kell venni a Maurice Lacroix-t is, mert szerintem az, amit ők adnak ebben a piaci szegmensben, az szerintem konkrétan hiánypótló. mert hogy ebben az R-kategóriában, amire a Maurice Lacroix játszik, szerintem kevés olyan szereplő van, aki igazán komolyan lőne, úgyhogy szerintem ők egy olyan szereplő, akiket komolyan kell venni, és meg kell fontolni, hogyha az ember egy ilyen órán gondolkodik, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk a Maurice Lacroix-kat. Na ennyit szerettem volna, örülök, hogy itt voltatok, várom a véleményeteket lent a kommentekben, és találkozzunk legközelebb.